Szeretném megkérdezni tőletek, gyereztem, ez itt van Mikály, hogy milyen ünnep van most tanában? Húsvétnek az ünnepe, és ilyenkor mit ünnepünk? Hogy ünnepelnek?
Jézusnak a
halálát és feltámadása. Jézus halála és feltámadása. És hát miről is szól Jézus halála és feltámadása? Most leginkább én a Jézus halálának egy részéről szeretnék mondani egy történetet, ami először talán kicsit furcsa lesz, hogy ilyen történetet mondok, jó? De aztán majd összekapcsoljuk, oké? Biztos lesz, aki már ismer ezt a történetet. Ez velem történt, amikor még iskolába jártam, de nem általános iskolában, hanem gimnáziumban már. Itt közöttetek még nincs gimnazista, de hát körülbelül ugyanaz, mint az általános iskolán. Csak más hiszük, hogy nagyok vagyunk. De igazából még ugyanolyan gyerekek vagyunk akkor is. És ott... akkor történt, amikor minden, azt hiszem, hogy minden pénteken énekóránk volt az első óra, és az úgy volt, hogy a mi iskolánk az három szintes iskola, és mi a másodikon voltunk, és föl kellett menni a harmadikra az énekórához. És akkor felmentünk, és az énektanár, az nem tudom, hogy általános-e vagy nem általános, de az énektanár az mindig késett egy jó 10 percet. Hát művészlélek azoknak, hogy az idő az úgy, nincsenek olyan időkorlátok. És ezért ott álltunk a folyosón, és beszélgettünk, és persze kijöttek a tanárok, mindig a szomszédteremben ránk szólnak, hogy maradjunk már csöndbe. És akkor láttam mindig egy srácot, aki jön, mindig késve érkezik, mindig ott, ugye ott áll az egész gyereksereg, ott áll a folyosón. Ha mondjuk 25 gyerek ott áll a folyosón, akkor mennyi hely van a folyosón? Hát nem sok. Ezért ennek át kellett mennie közöttünk, és mindig úgy át kellett verekednie magát, mert ott álltunk, és akkor észrevettük, hogy jön valaki ilyenkor, hát már 10 perc órán kell lennie, és még akkor érkezett. És azt néztem, hogy ennek a srácnak az arc az mindig a mogorva volt, és a hátizsákot ti hogy szoktátok hordani iskolába?
Hát a
hátunkon. Ő sose hordta a hát, mert mindig így a kezébe, és akkor húzta a földön. És akkor azt néztem, hogy na, én ezt az embert, ezt biztos, hogy ezzel sose lennék barát, mert ez egy olyan mogorva gyerek, hogy ez ezzel lehetetlen barátságban lenni, és amúgy is úgy néz mindig, hogyha ha hozzászólsz, akkor szinte egyben rád förmedne, olyan arcot vág. Tudtok ti olyan arcot vágni? Nem, ti nem tudtok, ugye? Na, és képzeljétek el, hogy egyszer ez történt, hogy az egyik barátom, így később, elhívott, hogy nézzünk nála meccset. Nem is nála, hanem egy másik barátja, és hát, mit volt mit tenni, el kell fogadni a meghívást. És akkor elmentünk meccset nézni, és ott így egy nagyobb társaság volt, és leültem oda, és kit láttok a kanapén? Hát ezt a magorva srácot. És akkor, na, jó lesz ez. Meg kell ismerkedjem ezzel a gyerekkel. És képzeljétek el, hogy egyrészt nem volt ott magorva, másrészt a történet folytatását nem mondom el, csak azt, hogy mertek akkor voltam, igen, ez pontosan 20 évvel ezelőtt történt.
És, hát 15 éve.
Hát annyi nem, de igen, vagy hát körülbelül ott. És 20 évvel ezelőtt történt, na és az a srác adott, és az egyik legjobb barátom. Érdekes, mi? Hogy akire először úgy néztem nagyon sokszor, mert sokszor nem tudta előttünk, hogy soha. Ez az emberrel soha, hát ez rád nézze, és megharap. És 20 évi barátság, azért az nem kevés. Majd van még kötöknek 20 évi barátság? Amíg egy évesen sem vagyunk. És erről a történetről az jutott eszembe, a Bibliában van egy olyan rész, amikor elmegy egy próféta, meglátogat egy családot, azért, mert ott királlyá kell tenni valakit. És a próféta oda megy, és megkérdezi a családnak, hogy az apukát, hogy vezesse a ifjakat, a fiait. Ismétek a történetet?
Igen.
És jött az első fiú. Hogy hívták az első fiút? Na, az ki tudja. Szóval, Eliáb, azt hiszem. Majd megkeresem. Talán Eliáb. Már hívták, és amikor odaáll, az első fiú nagyon jól nézett ki, meg úgy látszik erős, hogy ő tudja vezetni a királyságot, és azt gondolja ez a proféta, hogy hívták a profétát?
Sámuel.
Sámuel, jó. Azt gondolta Sámuel, hogy na, ő az, akit az Isten királyelkent. És akkor mit mondott az Isten?
Nem. Na, külső.
Nagyon jó, szeretném felolvasni nektek. Azt mondja, az Úr azonban mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét és a termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És hogy jön ide Krisztusnak a kereszthalála? Na, mit gondoltok, hogy csatlakoztatjuk ide Krisztus kereszthalálát? Ez egy nagyon... Nem mondjad!
Akkor elhagyta Isten Jézus, mert fényes volt,
lehetne.
Ha
Dávid Jézusnak a... Az is lehetne, igen. De tudjátok, mit mutat meg nekünk Krisztus halála? Krisztust, amikor felszegezték a keresztfára, akkor hogyan tekintettek rá az emberek? Még nem volt... Hát, nem mindenki... Volt, aki szomorú van, ez így van. Még nem hasadt kereszt ketté a kárpit, még a jobblator és a ballator is szidalmazta őt, még odajöttek a főpapok, és akkor hajtogatták magukat, és azt mondták, ha te vagy a király, akkor szállj le a keresztre, és akkor majd hiszünk neked. Hogyan néztek az emberek Krisztusra?
Mint egy bűnös.
Mint egy bűnös, megvetették. Ugye? És azt gondolták, hogy ő is jogosan van ott a fán. És amikor az Isten az elsötétítette a fellegeket, és amikor Jézus azt mondta, hogy én Isten, miért hagytál engem? Akkor hogy tekintettek rá az emberek? Hogy tekintettek utána? Mit szólt a százados? Ugye százados volt az? Vagy mit szólt a jobblator? Hát, utána már a jobblator is felismerte, hogy ő az Isten fia. És akkor sokan felismerték, hogy az Isten fia. Tudjátok, a Krisztusnak a kereszthalála megmutatja, hogy mi van az embernek a szívében. Hogy van, akkor jött ki igazán a főpapoknak is az igazi énjük, hogy mi volt az a szívükben. És amikor Krisztus meghalt, és meglátták az Istenségét, akkor jött ki bizonyos más embereknek is, akár egy katonának is, hogy mi volt a szívében, hogy ő mégiscsak elfogadta azt, hogy ő a Krisztus, a megváltó, vagy a jobblator is, aki először szidalmazta, de aztán látta, és akkor az ő szívéből föltört az a vágy, hogy ő neki kell a megváltó, mert ő senki. Tudjátok, ez egy nagyon fontos tanulság, a Krisztus kereszthalála, hogy mi hogyan reagálunk arra, amikor Krisztus kér tőlünk valamit. És én azt kívánom nektek, hogy ti is próbáljátok meg azt nézni az emberekben, ne a külsejét, hogy milyen mogorva vagy milyen nem, hanem a szívüket, de leginkább a saját szíveteket nézzétek meg, hogy mi van benne, és próbáljátok mindig azt nézni, hogy nekem szükségem van Krisztusra. És ne azt, amit a főpapok, hogy nekem nincsen szükségem rá. Hát köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönöm szépen, én is testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Gondolkoztam azon, hogy mikor voltam már itt ebben a gyülekezetben, és most beugrott, hogy akkor arról beszélgettünk itt az ebédszünetben többekkel, hogy elkészült az új egyházi törvény, úgyhogy akkor gyakorlatilag 7 éve volt körülbelül, és nagyon érdekes, hogy éppen most elkészült az új egyházi törvény, úgyhogy így tudom kapcsolni. De többen mondtátok, hogy nem emlékeztek, vagy nem voltatok még akkor ebben a gyülekezetben, és nem ismertek. Tóth Sándor vagyok, lelkész, voltam a Tiszavidéken, uniótitkárként voltam itt előzőleg, és most egy jó néhány éve már az adventista diakóniai és humán szolgáltató központnak vagyok a vezetője. Jó hosszú neve van ennek az intézménynek. Ennek az a feladata, hogy összefogja az egyháznak a szociális, gyermekvédelmi, köznevelési intézményeit, és majd a délután szeretném arra használni, hogy mutatok nektek képeket ezekről az intézményekről. Volt már olyan gyülekezet, ahol úgy megpróbáltam, hogy hány intézményt tudnátok felsorolni, ami az egyházban ebbe a kategóriába van. Hát általában 2 szokott menni, hogy van Tason meg Gyulán öreg otthon. És hát a többi 10-ről nem nagyon tudnak a gyülekezet, 12 van, de hogy ez igazából nem a gyülekezeteknek a hibája, hanem sokkal inkább az, hogy nagyon kevés olyan alkalom van, amikor egyáltalán szóba kerülhetnek ezek az intézmények, úgyhogy mutatok néhány képet majd ezekről az intézményekről, és el szeretnék mondani majd néhány tapasztalatot is, hogy miközben dolgoznak, működnek ezek az intézmények, milyen szép tapasztalataink vannak. Délelőtt pedig szeretnék egy ige szolgálat keretében arról beszélni, hogy a mai világban milyen fontos szerepe van a hitnek. Ugye arra kértek az unió vezető testvérek, amikor a gyülekezeteket látogatom, akkor ugye a lelki gondozás témaköre kerüljön valahogy szóba, ugye a lelkészi végzettsége mellett pszichológus is vagyok, és hát akkor valahogy ugye a lelki gondozás legyen az egyik téma. Zsidókhoz írt levélből szeretnék olvasni egy igét kezdésként. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének olvasom a 6. versét. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse így hangzik. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Általában az emberek mindig szeretnének jó emberek lenni. Legalábbis szeretnék azt elérni, hogy rólam mindenki úgy vélekedjen, hogy én egy jó ember vagyok. Mennyire fontos dolog az, hogy én jó ember legyek? Hát először is bele gondolunk abba, hogy az egyik biblia szöveg azt mondja, hogy nekünk mindjárt meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt. És hát nemrégen fejeztünk be egy olyan biblia tanulmányt, amely a Jelenések könyvével foglalkozott, és ott nagyon nagy hangsúlyt kapott az a téma, ami egyébként az egyházunknak a küldetés nyilatkozata is, hogy mi hirdetjük a hármas angyali üzenetet. És mivel kezdődik a hármas angyali üzenet? Hogy eljött az ítélet órája. És nekünk mindjártnak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt. És mi történik az Isten ítélőszéke előtt? A Jóisten eldönti mindenkiről, hogy vagy bal kéz felől, vagy jobb kéz felől fognak állni. Vagy az egyik csoportba, vagy a másik csoportba. Nincs középút, nincs kicsit jó, meg kicsit rossz. Van egy ismerősöm, és hát ő egy más vallásnak a... más egyháznak a tagja, és mindig szokta mondani, hogy hát jön majd az 1000 év, és hát lesznek, akik a mennyben lesznek, akik a földön lesznek, és mondom, hogy vannak, akik kicsit üdvözülnek, meg nagyon üdvözülnek, hát nincs ilyen. Azt mondja a Jóisten, hogy vagy bal kéz felől, vagy jobb kéz felől állnak az emberek. Nincs másfajta lehetőség. És mitől függ? Hát, hogy milyen ember vagyok, hogy jó ember vagyok-e? Jó, de hát mit jelent az, hogy jó embernek lenni? És itt ebben a versben például mond egy nagyon fontos dolgot az Isten igéje, azt mondja, hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. A hit. Ez kell, hogy legyen az ember szívébe. Ez kell, hogy vezesse az embert a mai világba. A hit. Mi ez a hit? Hogy tudnám azt elérni, hogy én egy olyan ember legyek, akire azt lehet mondani, hogy hát olyan erős hittel rendelkezik. Valamikor, úgy kezdeném, hogy nagyon sokszor felmerül ez az emberekben, hogy vajon a mai korban könnyebb az élet, vagy a régen volt könnyebb. És hogy sokan mondják, hogy jaj, régen nagyon nehéz volt az élet, nem voltak ilyen modern gépek, és mindenkinek olyan nehéz munkát kellett végezni, és volt, amikor háború volt, és lehetne sorolni, hogy mennyi minden rossz történt a múltban. Ma meg békességben élünk, sok-sok modern eszközünk van, amik megkönnyítik a munkánkat, mennyivel jobb a mostani élet, mennyivel könnyebb a mostani élet. De aztán azt is látjuk, hogy azért vannak olyan dolgok, amik meg pont most nehezebbek. Szeretnék nagyon-nagyon visszamenni az időbe. Egy fiatal vezetője lett Isten népének, Józsuét bízzák meg, hogy a nép vezetője legyen, és hát Józsué könyvének a végén olvasunk egy nagyon fontos mondatot, amit a vezetőként a nép elé tár Józsué könyvének a 24. fejezetéből olvasom a 14. és 15. verset. Szerintem egy nagyon fontos és nagyon aktuális ma is, hogy ezeket a verseket olvassuk. Józsué könyve 24. fejezet, 14. és 15. verse így hangzik. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel. És hányjátok el az isteneket, akiknek szolgáltak, a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túlvalának a folyóvizen, akár az emoreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Józsué azt mondja, hogy lezárult a nép életében egy hosszú szakasz. Vándoroltunk a pusztában, voltunk idegen földön, körülvettek bennünket népek, laktunk másoknak a földjén, megismertünk nagyon sok mindent, nagyon sok Istent is, és jó lenne, hogyha az emberek végre eldöntenék azt, hogy milyen úton akarnak járni a jövőben. Ami nagyon érdekes, hogy mindenképpen Józsué azt mondja, hogy válasszátok ki, hogy melyik Istent fogjátok szolgálni. Nem mondja azt, hogy hát egyébként lehet azt is, hogy nem foglalkozunk ilyen kérdésekkel, teljesen mindegy, hogy hisztek Istenbe, nem hisztek Istenbe, vagy olyan divatos manapság az, hogy hát tudom, hogy úgy valami van, de hogy az Isten, vagy nem Isten, vagy valami természet feletti, de lehet, hogy nem is lehet, hogy a természet maga az Isten. Mindenféle elképzelés van, ami, és ezért mondom, hogy a mai világ lehet, hogy sokkal bonyolultabb. Mert azt mondta Józsué, hogy nézzétek, itt vannak az emoreusok istenei, itt vannak a mi atyáink istenei, válasszatok. De a lényeg, hogy el kell döntenie minden embernek, hogy kit szolgálunk. De én és az én házam népe, mi a jó Isten szolgáljuk, aki bennünket teremtett, és aki naponta gondot visel rólunk. És mint vezetőként azt mondom, nem akarom rátok erőltetni, csak azért gondoljátok végig, hogy nem azt kellene szolgálni, aki minket alkotott, és aki naponta gondot visel rólunk. Nem ez volna logikus? De nem akarja rájuk erőltetni. Döntsenek ők, válasszanak ők, és bízik abban, hogy őt egy olyan vezetőnek tartják, akit érdemes követni, akire érdemes felnézni. Érdemes azt mondani, ha ő azt, akkor mi is azt. De a mai világban sokszor azzal küzdünk, hogy az embereknek még csak azt se tudjuk mondani, hogy hát válasszátok, hogy vagy ez, vagy az, én tudom, hogy kit kell követni, tudom, mi a jó, és bízom benne, hogy jó ember vagyok, akire hallgatni fogtok. De a mai világban sokszor azzal kell küzdenünk, hogy nincs ilyen, hogy szombat vagy vasárnap. Hát nem kérdés, mert hogy az embereknek egyáltalán mi az, hogy Isten? Mi az, hogy a Biblia azt mondja? Ezek nem érvek. És ezért mondom, hogy talán a mai világban még nehezebb. Még nehezebb azt mondani az embereknek, hogy legyen hitetek, higgyetek Istenben, és kövessétek azt a jó Istent, aki megalkotott bennünket. Ugye azt mondja, hogy hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nehéz ma az embereknek ezt mondani, és még nehezebb akkor, hogyha nem tudunk ebben mi példát mutatni ezeknek az embereknek. Ha nem tudjuk magunkat oda tenni, mint a Józsué, hogy én az én házam népe, természetes, hogy ezt tesszük, és kövessetek bennünket. Ehhez az kell, hogy nekünk is olyan hitünk legyen, hogy mi is úgy tudjunk bízni a jó Istenbe. Jézus, amikor egyszer a tanítványainak arról beszélt, hogy az utolsó időben majd nehéz idők állnak be, és hát sok rossz dolog fog történni, és elkezdi hosszan sorolni, hogy mennyi sok rossz dolog fog történni az utolsó időben, akkor a végén azt mondja, hogy és az embernek fia, amikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Ez lesz a nagy kérdés. Hogy egyáltalán lesz-e hit az emberekben? És ezért olyan nagy kérdés az, hogy a mai világban az embernek van-e hite? Mit jelent ez a szó, hogy van hite egy embernek? Hogy hisz valamiben. Ugyanitt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az első vers, mint iskolában, ami a tankönyvekben mindig az szokott lenni, hogy tanulunk valamiről, hogy nem tudom, a mozgás, a fizikába, vagy bármi, akkor mindig az elején van egy definíció, hogy hogy lehet megfogalmazni röviden egy mondattal, hogy az micsoda. És a hitre is van egy definíció, zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse, a hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Milyen tömör, milyen frappáns megfogalmazás. Meggyőződés. Nem ez a, hát, talán, bízom abban, remélhetőleg úgy lesz. Nem. Meggyőződés. Biztos, hogy úgy lesz. Nagyon sok mindent nem tudok. Múlt szombaton Egerben voltam, és a gyülekezetben ebédkor kialakult egy nagyon jó beszélgetés, és valószínűleg nem régen csatlakozott a gyülekezethez valaki, és felmerültek így megint csak az utolsó időkkel kapcsolatban kérdések, meg az utolsó ítélettel kapcsolatban, és annyi sok kérdése volt felém, és mindenre azt mondtam, hogy nem tudom. Mert de akkor hogy lesz az, hogy hogy fogunk állni ott, meg hogy biztos ott lesz személyesen ez, meg az, nem tudom. Hát nem mondja meg a Biblia, egy csomó minden van, amiről nem tudom, hogy lesz. De igazából ez nem is olyan lényeg. Egy biztos, mindjárt meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Én abban biztos vagyok, hogy a jó Istennek vannak ígéretei, és az biztos, hogy úgy lesz. És vannak dolgok, amik nincsenek kinyilatkoztatva. Azt nem tudom, hogy lesz. De ami megvan írva, amit elmondott a jó Isten, az biztos, hogy úgy van. És ez a hit az, ami sokszor hiányzik az életünkből. Hogy biztos, hogy úgy lesz. Biztos, hogy ő van. Biztos, hogy vezet. Biztos, hogy akar valamit. És biztos, hogy vannak szándékai. És biztos, hogy nincs véletlen. Szeretnék elmondani egy tapasztalatot. Szerdán este jöttünk haza az unió elnök, meg az unió pénztáros testvérekkel Balaton Lelléről, ugye este 8 óra körül már Budaörs környékén jártunk, és Balaton Lellén megnéztük, hogy mi van még hátra a nagy építkezésből, majd fogok képet mutatni. Egy nagy új épület épül a konferenciai központnak a területén, és hát ahogy úgy már egész itt jártunk Pest közelében, akkor csörög a telefon, és mondják, hogy hát holnap jönne egy hölgy, aki ő fogja engedélyeztetni, a konyhám voltak ilyen átalakítások, és ő holnap reggel 7-re tudna jönni. Úgyhogy hát hazaértem, és elég későn, és gondoltam, hogy hát akkor holnap jókorán kell kelni, mert 7 órára vissza kell mennem Balaton Lellére. Gondoltam, ha már ott vagyok, Balaton Lellére, hát akkor nem siettem haza, mert sok elintézni való van. Úgyhogy ilyen este ilyen 9 óra felé értem haza megint, és arra gondoltam, de jó, hogy kitalálta valaki ezt a nagypéntek ünnepet, és ünnep lett, és nem kell menni sehova, és olyan jó, hogy pihenhetek, majd sokáig alhatok, meg... Este 10 órakor úgy éppen néztem, hogy már mindjárt lemerül a telefonom, és hát mondom, éjszakára bedugom tölteni, és éppen úgy fogtam a töltőt, hogy majd dugom be, amikor csörög a telefon. És hát mondja valaki, hogy hát baj van, mert minden munkás hazament onnan az építkezésről, de most van egy ács, aki... Kiderült, hogy szombaton akart jönni, mert gondolta, hogy pénteken nagy péntek van, vasárnap meg hétfőn húsvét, és egy egyháznál mégse dolgozik ilyen ünnepnapokon, úgyhogy jön szombaton, mert az nem ünnep. És akkor hát rábeszélték, hogy, hát, hogy mindegy, mikor jön, jöhet húsvétkor is, meg pénteken is, csak ne szombaton jöjjön. És akkor azt mondta, jó, hát akkor jön pénteken, csak hogy az a... amiket ő fel akar használni, az be lett zárva a kápolna épületébe, és senkinek nincs kulcsa hozzá. És reggel 7-re fog jönni. Hát, mit lehet tenni? Megint jókorán keltem, hogy megint 7 órára visszaérjek. Persze van egy ilyen tulajdonságom, hogy mikor beállítom az ébresztőt a telefonomon, akkor mindig mielőtt megszólalna, előtte 5 perccel felébredek. Na most olyan álmos voltam este, hogy már nem dugtam be tölteni a telefont, és az lemerült, de én felébredtem időbe, úgyhogy a lemerült telefont zsebre raktam, elindultam Balaton Lellére, az autóba töltöttem. Mikor odaértem, hát addigra már úgy feltöltődött, bekapcsolom, ott volt az SMS, hogy ne indulj el Balaton Lellére, és ez még a tegnap este küldték, mert találtunk valakit, aki ott a közelben lakik, és neki is van kulcsa, mert valahogy nála maradt tavalyról. Hát mondom, most már mindegy. Nagyon fáradt voltam, és bennem volt ez, hogy uram, miért van ez, hogy megint most fölöslegesen jöttem el ide. Ugye ez olyan 7 órakor volt. Onnan most már mindegy, megvárom azt az ácsot. Várok, már elmúlt 8 óra, már 8:30, még mindig sehol senki, és annyira bennem volt ez, hogy uram, ezt nem értem. Fölöslegesen jöttem, fáradt vagyok, a családom vár, minden, és nem jön. És akkor elkezdtem telefonálgatni, és mondták, hogy fog jönni, majd valami közbe jött neki, de fog jönni. Megjött az ács, és körülnézett, milyen hely ez? Hát mi szokott itt történni? És hát mondtam neki, hogy milyen táborok vannak, meg egyház. Milyen egyház? Mondom, adventista egyház. És az mit jelent? És hát 10:30-ig nem csinálta a tetőt, hanem egy olyan jó beszélgetés volt, és annyit kérdezett, és olyan fantasztikus lehetőség volt vele elbeszélgetni, hogy azt mondom, Uram, megértettem, hogy miért kellett ma eljönnöm Balaton lellére. Igaz, hogy jött közben az a másik valaki is a másik kulccsal, de mindegy, volt értelme, és lám, mennyire kiszámíthatatlanok azok a dolgok, amiket mi nem értünk. Mert azt mondjuk, hogy micsoda őrültség, hogy ilyen fölöslegesen megtenni ilyen nagy utakat, és fáradt vagyok, és de Jóisten tudja, hogy mi a terve. És hogy mennyi minden van még az életben, amit nem értünk. Nem tudjuk, hogy miért úgy történik. Nem tudjuk, hogy ahogy szoktunk, miért engedi meg a Jóisten. De jó, az Úr tudja. Az Úr vezet bennünket. Lehet, hogy egy ilyen bizonyságtételért, lehet, hogy bennünket akar nevelni valamire, de Jóistennek megvannak a tervei. És egy biztos, hogyha mi nem értünk dolgokat, az Úr tudja. És az Úr kinyilatkoztatott dolgokat, amire nagyon nagy szükségünk van. Márk evangéliumához szeretnék lapozni egy kicsit. Márk evangéliuma 5. fejezetében van egy ige, amikor Jézus beszél valakivel. Márk evangéliuma 5. fejezet 36. versét olvasom. Ez egy történetnek a vége felé hangzik el ez a mondat. Márk evangéliuma 5. fejezet 36. verse. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. Hogy jön ez ide? Valamikor emlékszem, hogy iskolába jártam, még ilyen általános iskolába, és hát úgy többször tanultunk ilyen dolgokat, hogy annak idején az ősember hogyan élt, és hogyan gondolkozott, és hát ugye én akkor voltam általános iskolás, amikor még nagyon nem volt helyes dolog, vagy jó dolog a vallásról, meg a hitről beszélni, és mindig azt tanították, hogy ugye az ősember az élte az életét, és egy csomó olyan dolog történt vele, amit ő nem értett. Például tűz volt, nem tudta mi az, hogy tűz, csak hú, hát ez valami félelmetes dolog, elkezdett félni, és mivel nem tudta megmagyarázni, ezért kitalált dolgokat. Például kitalálta, hogy biztos az Isten gyújtotta meg. Hát ugye ebben a gondolkodás menetben van egy olyan dolog, ami igaz, és utána a vége természetesen nem igaz. Sőt, két dolog van, ami igaz. Az egyik az, hogy tényleg igaz az, hogy az ember találkozik az életben nagyon sok olyan dologgal, amit nem ért, és ez kialakít benne egyfajta félelmet, egyfajta olyan tehetetlenséget, hogy vajon mit lehet csinálni ebben a helyzetben? Egy konfliktus állapot. Valamit kellene tenni ebben a helyzetben. A második dolog, ami igaz abban az akkori mondatban, az az, hogy azok az emberek, akik hisznek, és azt mondják, hogy van Isten, és az Isten irányítja itt a dolgokat, az ő számukra egy sokkal nyugodtabb ez a világ, sokkal békésebb ez a világ. Ugye nyilván, ami nem igaz, az az, hogy nem ezért találták ki azt, hogy van Isten, hanem éppen ők tudták, hogy van Isten, és ő irányítja a dolgokat. És hát ugye itt van az óriási különbség. De a mi életünkben, és ma már ugye a pszichológia nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy mi életünkben is vannak konfliktusok. Nem értünk dolgokat, nem tudjuk, hogy egy adott helyzetben mit csináljunk. És akkor mi van? Az ember fél. És mit mond Jézus? Ne félj, csak higgy. Bízd magad a Jóistenre. Bízd a helyzetet arra, hogy ami a te dolgod, azt tedd meg. De tudd, hogy emlékeztek a szombat iskolában, valaki mondta, hogy olyan nehezen érthető az a alapige, hogy a Jóisten, vagy az igazság előttünk jár, meg mögöttünk, mindenütt ott van. És mindig velünk van. És akár merre járunk, mindig ott van velünk. És bízzunk ebben. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Jóisten kísér bennünket az életünk minden útján. Amikor konfliktus helyzetbe kerül egy ember, akkor hát ugye elkezd gondolkozni, ugye nem jó konfliktus helyzetbe lenni, nem jó félni, nem jó olyan dolgokkal foglalkozni, amiről úgy gondoljuk, hogy hát ez olyan rossz dolog az én életemben. Mivel ez nem jó, az ember automatikusan elkezd valamit csinálni. Hát akkor, amikor az ember úgy logikusan tud gondolkozni, akkor azt mondja, hogy megkeresem azt a lehetőséget, hogy ezt az adott helyzetet hogy lehet megoldani. De vannak olyan helyzetek, amit nem lehet megoldani. Ilyenkor történik meg az, hogy hát akkor nincs más megoldás, mint hogy valahogy az érzelmeimet próbálom módosítani. Mondok egy példát. Azt mondom, hogy kaptam egy csekket, mert valami furcsa módon, ami nem tudom, hogy működik, mert nem is láttam, lefényképeztek, hogy ott, ahol csak 50-nel szabad menni, én 70-nel mentem. És fénykép is van, csekk is van, nem jó dolog, mert nagyon nagy a szám azon a csekken, de azt mondom, nem tudok mit csinálni, tényleg igaz, tényleg nem kellett volna olyan gyorsan menni, nem jó dolog befizetni ezt a nagy összeget, de nincs más lehetőségem, és egészen addig nagyon fáj, és egészen addig izgulok és gondolkozom, hogy mit lehetne tenni, amíg be nem fizetem a csekket. És ha azonnal befizetem, akkor jó, el van rendezve, megyek tovább, élem az életemet. Ha még hetekig halogatom, nem is mindegy, mert megvan a határidő, hogy mennyi időn belül kell befizetni, de hogyha halogatom sokáig, akkor ugye egészen addig izgulok, és fáj, és állandóan az foglalkoztat, és leköti minden gondolatomat, de a végén úgyis az lesz, be kell fizetni a csekket. De mi van akkor, hogyha nem egy ilyen konfliktus helyzetben vagyok, meghalt egy közeli hozzátartozóm. Ez is egy konfliktus helyzet, sőt, egy sokkal nagyobb konfliktus helyzet. Mi a megoldás? Mit tegyek? Hát akármit teszek, nem tudom megváltoztatni ezt a helyzetet. Ő meghalt. Nem tudom feltámasztani. Nem tudom megváltoztatni ezt a nehéz helyzetet. Rossz érzés van bennem. Tehát egy dolog marad, hogy megpróbálom az érzéseimet megváltoztatni. És az a jó, az a normális dolog, hogy egy ilyen helyzetben vannak ilyen rossz érzéseim. A kérdés az, hogy meddig marad ez a rossz érzés, ennyire rossz érzés. És akkor itt jönnek ezek a lehetőségek, hogy például a hit egy nagyon jó segítség, mert azt mondom, hogy hiszek benned, jó Istenem, hiszek abban, hogy amit te leírtál a te igédben, az mind igaz, és abban le van írva az, hogy igaz, hogy ő most elment, eltávozott, és hiányozni fog a következő hónapokban, években esetleg nekem, de lesz feltámadás. És milyen más, ugye Pál apostol mondja ezt, hogy nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek, mint akiknek nincsen reményük. Tehát mennyivel másabb annak az élete, aki hisz, aki tudja, hogy van feltámadás, aki tudja, hogy mi az Istennek a terve, aki tudja, hogy még a halál után is van, vagy lehet élet. És ezért mondja Jézus ennek az embernek, ne félj, csak higgy. Az adventista teológiai főiskolán van egy olyan szakirány, hogy életmód tanácsadó, lelki gondozó, és hát múlt vasárnap ott tanítottam mentálhigiénét, és hát nagyon sokat kérdeztek arról, hogy hol van az a határ, amíg az ember tud tanácsot adni a másik embernek, és hol van az a határ, amikor már nem tudunk tanácsot adni. Mi magunk is talán tanácstalanok vagyunk, vagy amikor azt mondjuk, hogy hiába próbálnánk meg tanácsot adni, nem fogja elfogadni az a másik ember. Ugye minden ember, hogyha egy ilyen számegyenesen kellene elhelyezni, hogy mennyire beteg, vagy mennyire egészséges lelkileg, akkor így a nulla és a végtelen között helyezkedik el. Ugye a nulla az az, Hát olyan nincsen, az majd, amikor azt mondja a Biblia, hogy majd amikor a halandó test halhatatlanságot, meg a romlandó test romolhatatlanságot ölt, na majd akkor lesz olyan, hogy ilyen abszolút egészség. Lelkileg, testileg egyforma, abszolút egészség. Ilyen majd akkor, ez a nulla betegség. Ha végtelen, hát olyan sincs azért, mert akkor már meghalunk. Tehát, hogy mindannyian valahol a nulla és a végtelen között helyezkedünk el. Na most nincs olyan, ahol meg tudok húzni egy ilyen vonalat, nagyon határozottan, hogy itt van, aki ettől balra van, az egészséges, aki ettől jobbra, az beteg. Ugye vannak mindenféle ilyen mérőműszerek. Most először kezdem a testi egészséggel. Mondjuk vérnyomásmérő pontosan megmondja, hogy mennyi a vérnyomásom. És könyvek, meg a szakemberek megmondják, hogy ha 140 fölött van, az magas vérnyomás, ha 140 alatt, akkor az nem magas vérnyomás. De múltkor hallottam, hogy most azt mondják a szakemberek, hogy át kell tenni azt a vonalat, mert ne 140-től nevezzük, hanem 130-tól már magas. Hát akkor most hova teszem azt a vonalat? Akkor mikor magas a vérnyomás? Ugye még egy ilyennél sem, hát a lelki állapotnál. Hol van az a vonal, ahol meghúzom, hogy na innentől egészséges, innentől beteg. Ugye vannak mindenféle ilyen pszichológiai tesztek, és akkor azt mondják, ha 50 pontot elér, akkor az beteg. És a 49-et, az még nem beteg. De ugye mi a különbség a 49 meg az 50? Hát semmi. Tehát igazából nagyon nehéz meghúzni azt a határvonalat. Egy biztos, vannak emberek, akik úgy látszólag inkább ebben a bal oldalban nullához közelítenek, és viszonylag egészségesek úgy lelkileg is. Na az ő részükre nagyon fontos, hogy tudjunk tanácsadók lenni. Mert ő kérdez valamit, egy logikus kérdés, és adok rá egy logikus választ. És amikor az ember egy olyan lelki állapotban van, hogy én tudok logikusan kérdezni, meg tudom hallgatni a logikus választ, akkor meg tudom fogadni azt a tanácsot. Nemrégen kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, és diétáznom kell, és sokszor merül fel bennem ilyen kérdés, hogy vajon abban van-e glutén, és azt lehet-e enni, és megkérdezem, kapok egy választ, és megfogadom, és tudom, hogy akkor azt meg lehet enni, vagy nem lehet megenni. De vannak azok az emberek, akik úgy közelítenek a másik oldalhoz, nem a végtelenhez, de azért már olyan lelki állapotban vannak, hogy hiába próbálnánk nekik logikus tanácsadást folytatni, mert nem fogják tudni megfogadni. És ne gondoljunk valami nagyon nagy őrültségre, ahogy szoktuk mondani, hogy nem normális ez az ember. Ne gondoljunk ilyen helyzetre. Csak gondoljunk arra például, hogy valaki gyászol. Sír. És mi meg azt mondjuk neki, hogy jó, hát tudod, majd fel fog támadni, nem baj az. Hiába mondjuk neki. Sírni fog tovább. De nem tudom, hogy találkoztunk-e már depressziós emberrel. És akkor próbáltok neki mondani, hogy legyen már kicsit jó kedved. Nem lett jó kedve. Nem logikus tanács? Hát mit lehet mást mondani? Hát szomorú, legyen jó kedved. És nem lett jó kedve. Tehát minél inkább az ember már ilyen beteg állapotban van, nem lehet neki ilyen logikus tanácsokat adni. A tanácsadás nem működik. És itt van, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne félj, csak higgy. És akkor itt jön az, hogy benne van a félelem, ugye mi lesz a jellemző az ilyen emberekre? Félek, hogy mi lesz a jövőn. Nekem már nem fog sikerülni semmi. Félek, hogy én soha nem fogok meggyógyulni. Félek ettől, félek attól, mindenféle félelemmel tele van az embernek a lelke, és minél nagyobb a félelem, annál kevésbé tudom megnyugtatni egy ilyen tanáccsal. És akkor most jön az, amit János első levelében olvashatunk. János első levele 4. fejezetének egy verse, János első levele 4. fejezet 18. vers. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Hogy ennek az embernek azt kell megtapasztalnia, hogy valaki szereti. Nem a tanácsra van szüksége elsőkorban, majd valamikor igen, de hosszú időn keresztül csak azt kell megtapasztalnia, hogy szeretjük őt. Lehet, hogy még mindig, nem tudom, szívja a cigarettát, pedig tüdőrákos. Lehet, hogy olyan dolgokat eszik, amitől látom azt, hogy ettől vannak azok az emésztési problémái. De hiába mondom neki azt, hogy ne edd, meg ne szídd azt a cigarettát, de tapasztalja meg részemről a szeretetet, az elfogadást, hogy én így, ahogy van most, szeretem őt. És aztán egy idő után, amikor megérzi, átérzi ezt a szeretetet, majd ő fog arra gondolni, hogy lehet, hogy igaza van neki. Lehet, hogy el kellene gondolkozni azon, amit mond, de ahhoz egy hosszú idő kell, amíg megtapasztalja ezt a szeretetet és elfogadást. Tulajdonképpen ezt látjuk Jézusnál is. Ment, és azt mondja, itt van egy vámszedő. Ment, itt van egy parázna asszony. És nem az volt az első, hogy ne lopd el az adót, amit el szoktak lopni a vámszedők. Nem az volt az első szava, hogy te egy parázna asszony vagy, mit akarsz itt. Hát nem, elfogadta őket úgy, ahogy vannak. Szerette őket. Leült velük enni, pedig az nagy dolog volt. Leállt velük beszélgetni, elfogadta őket, és nem azt, amit csináltak, nem azt, ahogy éltek, hanem őket, mint embereket. Szeretettel vette őket körül, és utána ezek az emberek elkezdték nézni, hogy lehet, hogy igaza van ennek az embernek, lehet, hogy azt kellene csinálni, amit ő mond, lehet, hogy követni kellene őt, és utána megváltozott az életük. Ezt a hitet kellene magunkban erősíteni, ezt a hitet kellene megerősíteni a másik emberben, és ezzel a hittel kellene segítenünk egymást ebben az utolsó időben, amikor maga Jézus teszi fel a kérdést, hogy vajon talál-e hitet az embernek fia a földön, amikor eljön. Vajon van-e hit ma az emberekben? Vajon van-e hit bennünk? Adja a Jóisten, hogy mi erős hittel tudjuk élni az életünket, mi tudjunk bízni Jézus Krisztus ígéreteiben, és mi tudjuk azt, hogy amikor ma az egész világ ünnepli a húsvétot, amikor mindenki beszél tojásról, meg nyusziról, meg nem tudom, mindenről, azért megemlítik esetleg, hogy Jézus meghalt a kereszten és feltámadott, mi tudjuk, hogy ez egy óriási dolog volt mindannyiunk életébe, mert egyszer azt is mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy. És ez a gondolat kísérjen bennünket a következő időszakba, hogy ne féljünk, mert Jézus megváltott bennünket, és ő vezetni akar bennünket, és még hogyha néha valami rosszat teszünk az életben, akkor is előttünk, mögöttünk mindig ott van velünk, és akar bennünket oda kísérni arra a helyre, ahol nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz semmiféle rossz dolog, csak békesség, szeretet és öröm. Ehhez adjon nekünk az Úr erőt és bölcsességet. Amen.
Thank you.
Mennyei Atyánk, hálás szívvel mondunk neked köszönetet, azért a sok jóért, amit tőled kapunk. Köszönjük a türelmet, amit irántunk tanúsítasz. Bocsáss meg, hogyha néha nem úgy szólunk, nem úgy cselekszünk, ahogy elvártad volna. Kérünk, Urunk, erősítsd a hitet bennünk, segíts, hogy tudjuk egymást is bátorítani, és segíts, hogy egy valóság, egy biztos pont legyen az életünkben, mindaz a sok minden, amit kinyilatkoztattál a számunkra, és ad, hogy soha ne kételkedjünk ezek megvalósulásában. Urunk, vezess bennünket, és ad, hogy a félelem eltűnjön az életünkből, hogy mi mindig bátran tudjunk megküzdeni az élet nehézségeivel, mint akik tudják, hogy te ott vagy velünk, és nem hagysz bennünket egyedül. Vezess így bennünket ezen az úton, fiadnak Jézus Krisztusnak nevében kérjük ezt. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.